Istenünk, hálát adunk neked ezért az újbóli lehetőségért. Köszönjük a mai napon is megújult a te kegyelmet fölöttünk. Kérünk tégedet, hogy taníts rád figyelni ezen a délutáni alkalmon is. Kérünk arra is, hogy hadd legyenek ezen a délutáni is szabadulások. Köszönjük, hogy te kegyelmes és irgalmas vagy. Imádkozunk a bűnbánat kegyelméért. Kérünk a te igénynek a szabad folyást a szíveinkben. Segíts, hogy megnyissuk a mi szíveinket, szemeinket, füleinket, hogy meghalljuk a te üzenetedet. Imádkozunk minden szolgálatért. Testvérünket is kérünk, áld meg a te szent lelked által, használd a te munkádban. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Amen. Esti alkalmunk alapjául igéket fogunk olvasni a Jónás második könyvéből. Folytatjuk a megkezdett sorozatunkat, és Jónásnak a második könyvét fogjuk felolvasni ma este. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a halgyomrában. Ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül, minden habod és hullámot átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, ínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én háléneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsodat adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre.
Jézus,
Kedves könyv a Jónás könyve, és lehet, hogy közülünk vannak, akik azt gondolják, hogy igen, ezt még a vasárnapiskolások is ismerik ezt a könyvet, és nagyon szép kis könyv, tanulságos, de inkább a vasárnapiskolásoknak való ilyen kis elbeszélés, de hogyha tüzetesen megfigyeljük a Jónás könyvét, komoly tanulságot és figyelmeztetést ad ez a könyv. Minden gyermekének Isten e könyv által Jónás életén keresztül. Az egyik legnagyobb tanulság, amit én is tapasztalhattam, az engedetlenség. Volt az életemben is olyan időszak, amikor engedetlen voltam Isten felé, Isten szavának, és komolyan figyelmeztetett Isten, és komoly következményei voltak az életemre nézve. Így volt Jónás is, akit Isten elküldött, és engedetlen volt Istennek. Láthatjuk itt a könyvben, hogy milyen óriási következményei voltak Jónás életére nézve. Úgy találjuk itt a könyvben, hogy még az életéről is, tehát teljesen reménytelen volt. És ami nagyon megragadott itt ebben a második részben, amikor már Jónás előtt úgy tűnt, hogy minden reménytelen, minden emberivel megpróbálkozott, és belát azt, hogy semmi, de semmi nem segít rajta, semmilyen ember erőködés, csak egyedül is Istenhez fohászkodott és imádkozott. Így van a mi életünkben is, amikor úgy gondoljuk sokszor, hogy ami emberi erőnkből, ami okosságunkból, vagy képességeinkhez viszonyítva tudunk boldogulni, akkor nem jó sikon vagyunk, amikor rádöbbenünk arra, hogy az adott helyzetben csak Isten tud segíteni, akkor tud bennünket is felemelni Isten az ő segítség által. Hát úgy gondolom, hogy Jónásnak utazása a halnak a gyomrában egy olyan esemény volt az életében, amit soha nem felejtett el Jónás. És lehet, hogy mindenki tudunk olyan bizonyságot tenni, hogy voltak ilyen időszakok az életünkben, amikor nem tudtunk engedelmeskedni Istennek, és voltak komoly következményei, amit soha nem felejtünk el, mi is az életünkre nézve. Tehát Isten tanít bennünket egy könyv által is. Hogy említettem, hogy Jónás életében egy időben a szabadulás minden reménye veszni látszott, amikor Istenhez jött, és hogy később szeretném mondani néhány szót a háladása, akkor Isten meg tudta őt szabadítani. Egy kis történetet olvastam a vetés aratásban, ezzel kapcsolatban, amit ide tudnék ebbe a történethez csatolni, egy stewardessnek az életéről, aki körülbelül vagy 5 éve végezte a szolgálatát, és emberileg úgy nézett ki, hogy minden simán megy, minden elképzelése teljesült, amit gondolt, nagyon szép lakása volt, szép autója, berendezései, anyagilag jól állt, és történt az életében, hogy kapott ő is egy figyelmeztetés, egy ifjú által, aki megkérdezte tőle, hogy nem szeretné átadni az életét Istennek. Hát ő lerázta ezt a fiatalt, azt mondta, hogy igen, de nem volt őszintesség az ő szívében is. Ez mindig forgatta az ő szívében, és az történt, hogy egyik alkalom, amikor a szolgálatát végezte, a 90-es járaton volt, és feltűnt számára ennek a stewardessnek, hogy már a felszállásnál gond van. Kicsit nehezen emelkedett a gép, és úgy van leírva, hogy
túl sokat repültem ahhoz, hogy ne tudtam volna, hogy gond van a géppel. És az utasok is volt, aki kérdezősködött, és próbált elhárítani, hogy viharba kerültek, és emiatt van a gond a géppel. Nagyon nehezen tudott felemelkedni a gép, és amután felemelkedett egy hídnak a lábához, kisé súrolta, majd végül egy folyóba landolt, tél volt, havazott, a Potomac folyóba. Hirtelen nem tudta, hogy mi történik vele, de úgy, hogy Jónás is Istenhez folyamodott segítségért, úgy, hogy tudott, imádkozott, hogy Isten szabadítsa meg, és annyit tudott, hogy úszott fölfelé, a felszín felé. Le van írva ebben a történetben, hogy 27 percet volt a jeges folyóban, és próbált a repülőgép roncsaiba belekapaszkodni a fénybe, de egy idő után el kellett engedje, mert érezte, hogy keze fagyik rá, és érezte, hogy nem sokáig fogja bírni. Ismét Istenhez kiáltott imádságban, és a partról egy hangot hallott, bizonyára isteni meghallgatás, és azt kiáltott ez a hang, hogy mozogjál, amennyire csak tudsz, tarts ki. És egy idő után jött a helikopter, a kötelet lebocsájtották, nem volt ereje, de gépiesen beletette a kezét a hurokba, és kihúzták. A kórházba került, és tudta, hogy ez isteni figyelmeztetés ez a számára, és volt egy asszisztens, akiről tudta, hogy hívő, és megkérte őt, hogy tudná neki segíteni, át szeretné adni az életét Istennek. És az az asszisztens kivett egy új szövetséget, olvasott az Úr Jézusról, és átadta az ő életét Istennek. És rá nem sok időre jöttek a látogatói, és egy látogató volt azok között, az az ifja, aki mondta, hogy nem szeretné átadni az életét is. Ahogy belépett oda a szalomba, fiatalember hozzá, könnyes szemmel elmondta, hogy átadtam az én életemet Istennek. Lehet, hogy sokunknak is van ilyen tapasztalás, amikor emberileg úgy látszott minden, hogy vesze van, és bele tudtunk kapaszkodni Isten kegyelmébe, irgalmába. Isten ezt a javunkra tudja fordítani a mi életünkben. Még egy másik tanulságot is, nagyon sok tanulság van itt a második fejezetben leírva. A háladásra szeretnék szólni, hogy nagyon sokat segít, hogy Jónás is tette, hogy hálával jött Isten felé. Egyik hívő testvérünkről fel van jegyezve, hogy az ima órán csak úgy árad belőle a háladás, és csodálkoztak a gyülekezetbe, hogy tud ennyire hálát adni. És egyik alkalom az történt, hogy az egyik ujját nagyon súlyosan elvágta, nagyon súlyosan megsérült az egyik ujjával, és be volt kötözve, és elment a gyülekezetbe, Isten tiszteletre bekötözött ujjal, és már várták, és gondolták, hogy vajon most miért fog hálát adni. És hogy belépett, a testvéreknek elmondta, hogy kedves barátaim, testvéreim, hála legyen Istennek, hogy elvágtam az ujjamat, de nem vágtam le. És ezért hálát adott. Egy másik testvérről fel van jegyezve, hogy csak úgy áradt, és özönlött belőle a háladás, az öröm az életéből, és megkérdeznék ennek a titkát, hogy mi a titka, hogy ilyen hálával tud jönni Isten felé, és mindig árad belőle a háladás. És azt mondta, van nekem egy kis titkos füzetem. És volt, aki elkérte tőle, hogy nézem már meg ezt a titkos füzetet, mert én is szeretnék olyan hálás életet élni. És feljegyzések voltak az ő kis füzetébe, és többek között ez állt benne. Például ma reggel nagyon szép liliumot találtam a kertemben, vagy egy másik dolog, hogy a fiam hosszas betegsége után ma először tudott kijönni a lakásból, és több ilyen dolgokat, ilyen egyszerűbb dolgokat is le volt írva ebbe a titkos füzetbe, és sokszor lehet, hogy mi is elsiklunk bizonyos dolgok felett, de ha leegyeznénk meg, megegyeznénk, hogy Isten mennyi mindennel megállt bennünket egy nap folyamán, vagy egy hét folyamán, akkor nagyon rádöbbenünk, hogy nagyon-nagyon hálásak kell lennünk. És kívánom azt, hogy a háladásban növekedjünk, mert a hála, a háladás nagyon sok esetben gyógyszer, nagyon sok kísértés meg betegség felé. Kívánom, hogy ez a történet is ami tanúságunkra legyen. Amen. Az énekar szolgálatát kérjük, és az énekar szolgálata után Kovács Anett fog szolgálni.
Elpusztulni Ninive, és tömérdek java. De zsákba öltözött a király és népe, és Isten a büntetés nem hajtotta végre.
Itt az ének a szolgálatot hallgatjuk meg, az követőleg Antal Adina fog szolgálni.
Istenben bízom, bárhol is legyek, száraz ködön.
Oh,
tisztességes munkás. Hogyha kaptál ajándékot a kegyelem istenétől, legyél nagyon hálás érte, égje munka szent hevétől. Azért kaptál annyi kincset, hogy találd meg azok helyét, várja szegény, várja bűnös Isten csodás segedelmét. Talán kenyér kell valahol? Igen, boldog, tiszta otthon. Öröm hír az üdvösségről, sebzett szívre balzsam folyjon. Te magad is azért lettél kegyelemhez jutott ember, hogy imádkozz, dolgozz bátran, sáfárkodj a kegyelemmel.
Újból az énekkar fog szolgálni, és azt követőleg I és Katalin kérik szolgálni.
Havonta megrendezik a regionális női tört, ahol nőkhöz közel álló témákkal foglalkoznak, és egy ilyen alkalmon vehettünk mi is részt néhányan a gyülekezetből, hétfőn Nádasdon. Körülbelül 15-en voltunk innen, és az előadóink is, Jutka és Varna voltak. A program énekléssel, imahájítattal kezdődött, aztán az előadás következett, majd hallhattunk még az internet hatásairól egy rövidebb adás keretében, végül fórumbeszélgetés, és a legvégén pedig egy igei összefoglalót is hallhattunk. Közben pedig érezhettük a nádasdi testvérek vendégszeretetét kaláccsal és tejával is. Az előadás témája hívő édesanyja a családban. Feltevődik a kérdés, hogy mit vár tőlünk Isten, mint családtól a menny felé vezető úton. Itt elolvastuk az 5 Mózes 10.12-t. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istened, hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Szeretet, tisztelet és engedelmesség. A másik kérdés, hogy mit vár Isten a gyermekektől? Itt az Efézus 6:1-3-at olvastuk fel. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jó legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. Ezt nem a szülő kéri, hanem Isten kéri a gyermekektől, tiszteletet és az engedelmességet. Az megragadott, hogy a gondolat, hogy ahhoz, hogy gyermekeimtől elvárjam az engedelmességet és a tiszteletet, először nekem kell Istennek engedelmeskedjek és tiszteljem őt. A fórum beszélgetés alatt gyakorlati tanácsokat is kaphattunk ezzel kapcsolatban, tanácsokat. És végül azzal szeretném befejezni egy idézettel, amit ott hangzott el, és ez nagyon megfogott azzal kapcsolatban, hogy mi a fontosabb, a család vagy a gyülekezet. És itt egy idézet fel volt olvasva. A legnagyobb ajándék, amit a családomnak, gyermekeimnek adhatok, az egy jó gyülekezet. A legnagyobb ajándék, amit a gyülekezetnek adhatok, egy jól működő, istenfélő család. Ilyen családok legyenek a gyülekezeteinkben. Amen.
Nem olvasod, mert semmiség előtted. Ki buborék gyanánt elfújhatod, mit összehortak népek, századok, minden fűszálban kereslek, de elmém nem bír felfogni, megnevezni nyelvén. ki oda tűzted a közös napot, sugárzó lényed egy paránya képpen, ki hangudat majd zúgva hallatod, majd édes összhang bájos szengetében, ki, hogy megszűnjünk élni, rendeléd, de hogy megszűnjünk, mégsem engeded, ki ezt a bölcs világrendet behoztad, megérteni vágyó elmém összeroskad. A tudomány, az emberi bölcsesség hadd fejtegesse millió csodáit. Nyugodtan nézed újabb Bábelét, melyen át egedbe nézni áhít. Engem tűnődött, hogy volt-e kezdeted, s idődnek vége, hogy mikor lehet. Érzése elfog a csodálkozásnak, és leborulva térdemen imádlak.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma délután újból megjelent előtt az Úr házába. Szabadulás témájával foglalkozunk ma délután, és ugye milyen szép énekeket hallottunk, és milyen sokat mondó énekeket hallottunk már az énekkar részéről is, és a közös énekekben is. És ilyenkor talán jobban odafigyelünk egy-egy énekre is, és annak a mondani valójára. Most egy újból egy énekkori számot hallgatunk meg, utána pedig az ige hirdetése következik. Hete olvastunk Jónás prófétáról, akit az Úr megbízott, küldetést bízott rá, és láttuk az ő engedetlenségét, hogy nem engedelmeskedett a küldetésnek, hanem ment a maga elképzelése szerint, hajóra szállt, és a hajó pedig viharba került. Eszembe jutottak, hogy vannak még történetek a Bibliában, ahol viharokról van szó. És volt olyan esemény, mikor Isten gyermekei, a tanítványok viharba kerültek. Viharba kerültek annak ellenére, hogy nem volt bűn az életükbe, nem voltak engedetlenek urukkal szemben, mégis viharba kerültek. Sőt, mondhatjuk azt, hogy Jézus szavára mentek a viharba. Jézust követve kerültek viharba. És van ilyen is a hívő ember életében, mikor nincs bűn, nincs engedetlenség, mégis jön a vihar. És sokszor talán nem tudjuk megmagyarázni adott helyzetben, miért is van vihar, de lehet dicsőíteni az Urat. Lehet egy-egy vihar azért, hogy meg még jobban nyilvánvalóvá váljon a mi Urunknak a dicsősége. Volt olyan történet is, amikor az Úr gyermeke szintén engedelmes volt, nem volt bűn az életébe, mégis viharba került, azért, mert mások, azok, akikkel együtt utazott, engedetlenek voltak. Nem figyeltek oda a figyelmeztető szóra, és ugye eszünkbe jut Pál apostol, mikor utazott a hajón, és viharba kerültek, és az sem volt kicsi vihar. Úgy olvassuk a történetben, hogy megmenekülésüknek minden reménye elveszett. És ilyen vihar is jöhet a hívő ember életébe. Mikor nincs bűn, nincs engedetlenség, de mások miatt, mások engedetlensége miatt viharba kerül a hívő ember is. Vajon mit kell ilyenkor tenni? Vádolni a hitetleneket, zúgolódni, miért kellett én az ő rossz döntésük miatt viharba kerüljek? Pál apostol nem ezt tette. Ő ott volt, ő bátorította azokat az embereket, akik kétségbe estek, akik a saját hibájuk miatt kerültek viharba, és Pál apostol ebben a helyzetben bizonyságot tett. És van az a vihar is, amibe Jónás is került, amikor a mi bűnünk, a mi engedetlenségünknek a következménye az, hogy viharba kerülünk. És talán mondhatom ezt, hogy a viharok közül, hogyha osztályozni lehet, akkor ez az a fajta vihar, ami talán a legrosszabb, ami a legkeservesebb számunkra. Tehát ezek szerint mondhatjuk azt, hogy a hívő ember élete nem mentes a viharoktól. Felejtsük el azt a felfogást, hogy megtértem, és innentől kezdve virágos réteken, napsütéses időben fogok tovább ballagni. Idő kérdése, hogy mikor találkozzon a hívő ember a viharral. Ilyen vagy olyan okokból kifolyólag, kisebb vagy nagyobb, hosszabb vagy rövidebb viharok, de jönnek a hívő ember életébe. Hát nem szeretjük a viharokat. Főleg akkor, mikor benne vagyunk, és talán nem is értjük, hogy miért történnek ezek a dolgok velünk, de azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, és voltunk már viharokban, bizonyságot tehetünk arra, hogy arról, hogy habár abban a helyzetben nem volt kellemes a vihar, de az, amit kimunkált, az, amit Isten kiformált abban a helyzetben bennem, az a javunkra vált, javamra vált. És ugyanúgy az elhangzott, említett történetekben is valakinek vagy valakiknek a vihar a javát szolgálta. És ugyanígy mondhatjuk el mi is, mint ahogy Pál apostol is mondta, hogy minden javára van azoknak, akik Isten szeretik. Vajon mi lett volna Jónással, hogyha nincs a vihar? Vajon mi lett volna, hogyha Isten engedi, menjen tovább az ő útján, nem szól bele az ő életébe, nem állítja meg? Vajon mi lett volna velünk, mi lenne velünk, hogyha nem jönne egy-egy betegség, nem jönne egy-egy anyagi probléma, nem jönne egy-egy kudarc, egy-egy zsákutca, egy-egy kilátástalan helyzet, egy-egy vihar. Ugye milyen szomorú annak a gyermeknek a sorsa, akit az ő szülei soha nem fenyítenek meg. Milyen szomorú lesz előre nézve annak a gyermeknek a sorsa, akit soha nem állít meg az ő szüleje, soha nem mondja azt, hogy ne tedd, esetleg előveszi a pálcát. Mindene megvan annak a gyermeknek, semmiről nem kell feleljen. Lehet, hogy éppen adott esetben az ő kis kortársa előtt irigyésre mértő az a helyzet, és azt mondják, hogy milyen jó annak a gyereknek. Hát soha nem kell beszámoljon az ő szüleinek, soha nem fenyítik meg, minden megvan, mindenről gondoskodnak, még csak a játékait sem kell összeszedje. Hát a felelősségteljes és jó szülő tudja, hogy bizony szükség van néha a fenyítésre is, és a jó szülő az hosszú távra tervez. És ilyen mennyei jó atyánk van nekünk is, aki hosszú távra tervez a mi életünkben is. És akkor, mikor megenged egy-egy vihart, akkor legyen a mi hozzáállásunk az, hogy hálásak vagyunk a viharért. Azért, mert azt jelenti, hogy a mi jó atyánk még törődik velünk. Még a kezébe vesz bennünket, és hogyha néha fájdalmas is, lefarag egy-két dolgot, formál bennünket, de azt jelenti, hogy nem mondott le rólunk. Még előtte vagyunk, még foglalkozik velünk, akkor is, hogyha viharokban teszi ezt. Jónás engedetlenségből bűn miatt került a viharba. Mit tegyünk akkor, hogyha ilyen viharba kerülünk bele? Mi a teendő, hogyha engedetlenek voltunk, és jön a vihar? Azt hiszem, hogy mindenki mondja magában a választ, azt, amit Ézsaiás is mond az ő könyvében, hogy a megtérés és a higgadság segítene rajtatok. És valóban így van, a megtérés az megoldás a mi problémáinkra. Az megoldás minden bajainkra. Viszont a megtéréshez alázat kell. És Jónás apostol úgymond bűnvallása, amit ott a hajón mondott el, hogy hát én vagyok a hibás, én vagyok az okozója, az még nem volt megtérés. Az még nem volt őszinte bűnbánat. Ott még nem ment le a problémának a gyökerére. Talán inkább csak az volt, hogy meneküljünk ebből a helyzetből. És nagyon sokszor a megtérés alatt mi csak azt képzeljük el, hogy hát ebből a kellemetlen helyzetből jó lenne szabadulni. Jó lenne, hogyha változnának a körülmények, és nem lenne már vihar, de hát én bennem ne legyen változás. A vihar az múljon el, de ha lehet úgy, hogy ne kelljen igazán megbánni. Beismerem, és Jónás is azt mondta, hogy dobjatok ki, dobjatok a tengerbe. Nagyon sokszor talán könnyebb ezt megtenni, hogy hát vétkeztem. Vétkeztem, félreléptem egy házasságba, váljunk el, kilépek belőle, dobjatok ki belőle, váljunk le, ez a megoldás. Vagy egy gyülekezetben. Vétkezett valaki, és ahelyett, hogy megbánná, őszintén Isten elé jönne, hát akkor zárjanak ki a gyülekezetből. És nagyon sokszor talán könnyebb útnak látszik ez, hogy dobjanak ki bennünket a hajóból. De ez egy csak felületi kezelés. A napokban olvastam egy mondást, hogy kapargass csak meg a felszínét a bűnnek, és meg fogod látni, hogy mindegyik alatt a büszkeség van. És gondolkozunk el, hogy valóban nagy igazság van ebben. Hogy minden bűnt, ha megkapargatsz, akkor a felszín alatt a büszkeséget fogod találni. És nézzük meg, hogy Jónásnak is mennyire gondja volt a saját énjével, a büszkeségével. Akkor, mikor az Úr megbízza, megszólítja a feladatra, bízza meg, akkor ő nem halászkodik meg, azt mondja, nem, megyek a magam feje után. Büszkeség. Saját elképzelés szerint cselekedni. És akkor, mikor a hajó viharba kerül, szükség lenne az őszinte megalázkodásra, a megtérésre, Jónás nem ezt teszi. Próbálja elkerülni, alszik, aztán kikerüli a dolgot, vagy ha előrébb megyünk a történetben, akkor, mikor végül elvállalja az Istentől kapott küldetést, és hirdeti Isten ítéletét, mennyire csalódott lesz, mikor nem az szerint történnek a dolgok, ahogy megmondtam, ahogy ő megmondta. Hát én hirdettem az ítéletet, hát mi lesz az én szavammal, hát mit fognak adni az én beszédemre, hogyha én ítéletet hirdettem, és te kegyelmes vagy hozzá, Istenem. Megint a büszkeség is. Büszkeség volt az is, mikor azt mondta, hogy dobjatok engem a tengerbe, mert tulajdonképpen azt mondta, hogy majd én megoldom a problémát. Majd én kezelem ezt a helyzetet, nem Istenre bízza, Istennek adja át, hanem dobjatok a vízbe is, és majd én megoldom ezzel a problémát. És mondhatjuk azt, hogy többé-kevésbé meg is oldotta a problémát a hajósok részére. Ugye a vihar elült, a hajósok megmenekültek. De mi lett az ő problémájával? Az sokkal súlyosabb lett. Veszélyes dolog Istennel szembe menni. Veszélyes dolog Istennel szemben állva maradni. Nagy büszkén és mondva, hogy én csak azért is megmutatom Istennek. Megmutatom, hogy mennyire bírom én tartani magamat. Veszélyes dolog. Egyrészt két dolog történhet. Egyrészt vagy az történik, hogy Isten ott hagy engemet, és azt mondja, hogy jó, akkor magadra maradsz, elfordulok tőled, és ez a legrosszabb dolog, ami történhet, mikor Isten magunkra hagy, mikor hagyja, hogy akkor magunk próbálkozzunk. Ez a vég, mikor Isten elfordul tőlünk. A másik dolog pedig az, hogy Isten akkor elkezd válogatni az ő eszköztárában, és azt mondja, hogy akkor nézzünk valami mást. Jónásnak nem jó a vihar, nem tud megtérni, nem tud megalázkodni a viharban, akkor menjünk egy kicsit tovább. És hadd mondjam azt, hogy inkább ez a második jellemző Istenre. Mert Isten nem olyan könnyen adja fel, hogy egy-két próbálkozás után hátat fordít nekünk, és akkor hagyja. Na jó, veled nincs mit kezdeni. Isten, ha kell, megmozgat mindent. Ha kell, akkor megmozgatja a szelet, vihart támaszt, a hajót mozgatja. Ha kell, akkor a bánát mozgósítja. Ha kell, akkor a kis férget. De mindent megmozgat azért, hogy megmozduljon a te szíved is, és az én szívem is. És akkor Jónásnak is kellett valamilyen más eszköz, hogyha nem volt jó a vihar. Nézzük meg, hogy először csak engedetlenségből elindul, fölszáll a hajóra, aztán jön a vihar, dobálja a hajót, aztán ami többé-kevésbé menedéket nyújtott, ugye a hajó, onnan kikerül Jónás, belekerül a vízbe. És talán, mintha azt mondaná Isten, hogy akkor nézzük meg, hogy mire vagy képes, ha harcolni akarsz velem szembe. És olyan sokat mondó a kép, hogyha elképzeljük magunk előtt egy ember, aki a tenger közepébe van. Mennyi esélye van annak az embernek? Ugye a legjobb úszó is csak idő kérdése, mert tulajdonképpen szegény azt sem tudná, hogy melyik irányba induljon el. Úszna egy darabig, de aztán feladja. Olyan hatalmas a tenger, és olyan túlerővel van az én gyenge erőmhöz képest, hogy előbb-utóbb oda fogok kerülni, hogy feladom. És azt mondom, hogy nincs esélyem. Meg kell adjam magamat, mert ez olyan, amivel szemben én tehetetlen vagyok. És sajnos, hogy nagyon sokszor ilyen helyzetekbe kell kerüljön a hívő ember is, ahhoz, hogy feleszméljen. Ilyen kilátástalan helyzetekbe kell kerüljön, ahhoz, hogy végre megtörjön a büszkesége. Ahhoz, hogy végre térdre rogyjon, és elismerje, hogy igen, tehetetlen vagyok. Nem tudok, megpróbáltam mindent, volt nekem A tervem, B tervem, meg C tervem, de kész, nincs tovább. Nem tudok mit tenni, és megadom magam. És Isten ezt várja. El kell jöjjön ez az őszinte megalázkodás pillanata, amikor végül is összetör az ember. Összetör a kemény akarat, és mindent le tud tenni, és azt mondja, hogy átadom az irányítást, mert megpróbáltam magam irányítni az életemet akkor, mikor nemet mondtam neked, és mentem Tarsisban Ninive felé, megpróbáltam magam intézni a dolgokat a hajón, meg akkor is, mikor mondtam, hogy dobjanak bele, megpróbáltam mindent magamtól, és látjuk azt, hogy a helyzet csak súlyosabb és súlyosabb lesz. És Jónás eljutott oda, hogy megadja magát, átadja magát, átadja az irányítást. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Hát, nem tudom, milyen lehetett a hagyomrában. Hogyha elképzeljük, hogy milyen is volt, ugye előttünk van a kép, ugye biztosan sötét volt ott. Aztán valószínűleg a hal süllyedni kezdett vele. Jónás kerül a mélységbe. És a viharnak az aja, vihar az előtt, viharnak az aja már nem halaszik. Csend lehetett a halgyomrába. Sötét, csend, magány. És Jónás egyedül marad. Egyedül marad az ő gondolataival. Úgy olvastuk, hogy 3 nap és 3 éjjel volt ebben a helyzetben. Illés jutott eszembe, mikor ő is mélységben volt, tudjuk azt, hogy mennyire elcsüggett, és Isten kiállítja őt, és elvonul előtte a szél, de olyan szél, hogy a sziklákat törte. Elvonul előtt, jön a földrengés, és jön a tűz is, és azt mondjuk, hogy de Isten egyikben sem volt ott. De aztán szelíd és harkhang hallatszott a csendben. Akkor, mikor csend van, akkor megszólal Isten. És Jónás ott a halgyomrában, mikor egyedül maradt, mikor a teljes sötétségben volt, és semmi mással nem tudott foglalkozni, az óráig nem látott, akkor egyedül marad az ő gondolataival, és van lehetősége gondolkozni. Számot adni az, hogy mit is tettem én, hova jutottam, és miért jutottam ide. És van lehetősége imádkozni. Olvastuk a második részben, hogy jönnek a szavak belőle. És megszámoltam, hogy 10 Zsoltár részből idézett Jónás. Valószínűleg csak egy töredékét olvastuk fel abból, ami ott lezajlott a halgyomrában, abból a párbeszédből, ami volt Jónás és Isten között. De törnek elő az igék. Jönnek és megelevenednek Jónás életébe is. És jön a bűnbánat is, és látja azt, hogy a csüggedésben, amikor a mélységbe került, akkor nem maradt más kiút, mint Isten. Az 5. vers foglalkoztatott még, mikor azt mondja Jónás, hogy azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál. Jónás engedetlen volt, és hűtlen volt Istenhez, és nagyon sokszor ebből a hibába esünk mi is, hogy a sátán becsap bennünket, vétkezünk, valamivel megbántjuk a mi Urunkat, hűtlenekké válunk, és mindjárt azt gondoljuk, hogy Isten is olyan, mint én. Ha én hűtlen voltam hozzá, akkor ő is hűtlen én hozzám. Akkor már elfordult tőlem. Nem érdemlem meg. Persze, hogy nem érdemlem meg. Persze, hogy azt érdemelném meg, hogy elforduljon tőlem is, és ott hagyjon engemet. De Isten nem ember. És ez a sátán taktikája az, hogy vétkezzél, menjél bele a bűnbe, és utána pedig hidd el az, hogy Isten nem foglalkozik többé veled. Ilyen emberekre neki nincs szüksége. Ilyen emberekre, akik megbizatást kapnak, és hátat fordítanak neki, csökönyösek csak azért, és makacsok, ilyen emberek nem kellenek Istennek. De a sátánnak a hazugsága. Aztán lehet, hogy azt gondolta még Jónás, hogy tulajdonképpen a vihar büntetés. Azért, mert engedetlen voltam, ezért jött a vihar. Testvérek, a vihar soha nem büntetés. Isten nem a bosszúvágyát akarja kiélni, vagy sértődöttségét vetíti ki ránk, akkor, mikor megenged egy-egy vihart a mi életünkbe. Az ő szeretetét kell lássuk ebben. Az, hogy foglalkozni akar velünk, meg akar állítani bennünket a végső pusztulás, a végső romlás előtt. Aztán mit gondolt még Jónás? Mit gondolt ott a bálna, a halnak a gyomrában? Talán akkor, mikor sötétben volt, mikor nem látott semmi kiutat, azt gondolta talán, hogy ez a vég. És úgy olvastuk, hogy csüggedés is erőt vett rajta. És akkor, mikor sötétségben vagyunk, mikor a mélységben vagyunk, sokszor rajtunk is erőt vehet a csüggedés, és talán azt gondoljuk, hogy a bálna az már a vég. Sötét van, és nem látjuk, hogy mi lesz, és olyan kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, és félünk, és innen már nem lehet megmenekülni a halgyomrából. Előbb vagy utóbb bejön a pusztulás. Kicsit meghökkentett a tegnap este a hírekben. Édesapám szólt, hogy nézzem már a híreket. A híradóban mutattak be egy emberről. Ez az ember másfél évvel ezelőtt járt nálunk a cégnél. Voltak nehézségek, és tárgyaltunk ezzel az ember, egy üzletember. Hát ha most elkezdeném mondani, hogy mennyi mindene van, meg milyen gazdag, akkor az időbe telne. Tehát több száz vállalkozás a helikopterrel járt az az ember, és ő is a kísérete volt nálunk, és ott beszélgettünk az irodába, hogy valamilyen üzleti kapcsolatról, hogy kollaboráljunk, vagy valamilyen ilyen téren. És majd ő tett egy ajánlatot, mi nem fogadtuk ezt el. És az emberben még volt egy olyan rossz érzés, hogy egy ilyen anyagi háttérrel levő embernek visszautasítja az ajánlatát. Mondom, tehát kiskirály volt ez az ember Szlovákiában. És úgy meghökkentett a tegnap este hírekben, látjuk, hogy ez az ember van benne a hírekben, és óriási összegről van szó, tehát áfacsalás miatt börtönbe került Magyarországon, onnan kiengedték, mindjárt el is fogták a szlovák hatóságok. És nagyon meglepő volt ez az ember, ott volt nálunk, és most a hírekben látjuk. Miért mondom ezt el? Talán nem jönnek össze úgy a dolgok valakinek. És azt gondolja, hogy kudarc, és nem érti, hogy miért, de talán egy kis idő múlva megtudjuk azt, hogy a bálnában voltunk. És a bálna volt a mi mentő csónakunk. Az, hogy miért nem történik meg egy-egy dolog, vagy miért történik meg éppen egy-egy dolog, talán nem értjük, mert az orrunkig se látunk, mert sötét van a bálnában, de tudjuk azt, hogy a bálna jó felé halad. Mi a bálnában vagyunk, és az visz bennünket. Még akkor is, hogyha a helyzet kilátástalan, de a bálnában utazunk, és ő a mi mentő csónakunk. Hát Jónás azt gondolta, hogy eltaszította őt az Isten. És sokszor lehet ilyen gondolatunk nekünk is, hogy eltaszított az Isten. Akkor, mikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi szeretnénk, de Isten mindent tud. És hogyha mi valójában ismernénk úgy igazán Istent, még közelebbről, még személyesebben, akkor talán másképp lenne a mi felfogásunk is. Akkor nem jönnének olyan gondolatok, hogy azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem. Ahogy Pál apostol is mondja az efézusi levélben, hogy Krisztus lakik szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességeig. Nagyon sokszor bedobozoljuk Istent, és korlátok közé zárjuk, és azt gondoljuk, hogy az ő szeretete arra már nem képes. Az ő szeretete arra már nem képes, hogy megbocsásson nekem hűtlen embernek, ő már biztos eltaszított engemet. Milyen jó lenne, hogyha megismernénk azokat a dimenziókat, szélességét, hosszúságát, mélységét Isten szeretetének, és kiteljesedne bennünk Istennek a szeretete. És hogyan ismerjük meg Istent még közelebbről? Tanuljuk meg a Jónás esetéből. Kell a megalázkodás. Kell a csendesség, és kell az ima és az ige. Megalázkodni Isten előtt, csendességben lenni Isten előtt, és beszélgetni Istennel. Közösségben lenni Istennel. És Isten alig várja, hogy adja a szabadulást. Úgy kezdődött a mai rész, hogy az Úr azonban odarendelt egy nagy halat. És hogy végződik? Az Úr pedig parancsot adott a halnak. Az Úr alig várja, hogy parancsot adhasson a bálának, és jöjjön a szabadulás. Mert nem azt akarja, hogy mi sötétségben utazzunk, ő azt akarja, hogy újból a világosságra kerüljünk. Azt akarja, hogy szabadság legyen a miénk. És azt akarja, hogy újból szolgálatba álljunk. Újból vegyük fel, és tegyük magunkévá a küldetést. Ez Istennek a terve. Nem kevesebb Istennek a terve. De nem kell megvárni azt, hogy viharokba, hogy a mélységekbe kerüljünk, ahhoz, hogy újból megtanuljunk imádkozni. Nem kell nekünk mélységeket járni, ahhoz, hogy újból térdre rogyjunk. Ahhoz, hogy újból megtörjön a mi énünk, a mi akaratunk. Istenhez kell jönni, és akár viharban vagyunk, bűn miatt, vagy nem bűn miatt, jöhetünk Istenhez. És tőle kérhetjük a szabadulást. Jónás már hálát adott, mikor még a halnak a gyomrában volt. De én hálé neked zengve áldozok neked, és amit megfogatom, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. A körülmények még semmit sem változtak. Még ugyanott volt Jónás a halgyomrában, de ő már hálát adott a szabadulásért. Hálát adott azért, mert Isten meghallgatta az ő könyörgését. És azt hiszem, hogy mi sem tehetünk kevesebbet, mint háladással jönni Istenhez. Azért, mert van szabadulás számunkra is. Azért, mert nem a mi bűneink szerint bánik velünk, bár megérdemelnénk, hogy elforduljon tőlünk hűtlen gyermekeitől, de nem a mi vétkeink szerint bánik velünk. Méltó azért, hogy hálásak legyünk neki. És ha éppen viharok vesznek körül, akkor miért ne kiálthatnánk hozzá szabadulásért? Miért ne lehetne éppen ma, amikor azt mondod, hogy szabadulni akarok a mélységektől, meg a viharoktól, és esetleg másoknak is okoztam kellemetlenséget, meg vihart, de ebből most már szabadulni akarok, és önmagamtól nem tudok, és jövök hozzád, és leborulok. Van erre lehetőség?
Thank you.
Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te itt jártál köztünk, és a ma este is felkínáltad a kegyelmet, ami számunkra. Köszönjük, hogy nem taszítasz el bennünket. Köszönjük, hogy szabad volt hozzánk. Köszönjük mindent, amit Te megengedsz az életünkben, még a viharokat is. Köszönjük, hogy Te még a viharban sem hagysz el bennünket. Köszönjük a Te drága szavaidat, és hálát adok azért, hogy nem csak ezen a helyen jártál, hanem a héten Újvárosban is fel volt kínálva az élet. Kérünk Tégedet, hogy adj ott is döntéseket, és imádkozunk azért, hogy áld meg bennünket is, hogy a szívünk nem mással legyen terv, hanem Te veled, kitárjuk Neked a mi szíveinket. Köszönjük, hogy terved van a mi életünkkel. Kérlek azért, hogy segíts a mi életünket, a tervedbe belesimuljon. Kérünk, hogy add engedelmes szívet ezen a héten is, és hogyha jönnek a viharok, adj imádságos lelkületet, segíts, hogy hozzád kiáltsunk hittel. Köszönjük, hogy nálad van szabadulás. Áldunk ezért Tégedet. Amen.